Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Továbbra is a gyermekvédelem az országgyűlési viták leggyakoribb témája. Ezúttal az igazságügyi miniszter helyettese utalt arra, hogy a médiára vonatkozó gyermekvédelmi szabályok szigorítását tervezi a kormány. Répási Róbert államtitkár erről a Mi Hazánk frakcióját vezető Toruckai László napirend előtti felszólalására válaszolva beszélt a törvényhozás keddi ülésén.
A falig elment a jogalkotás, maximálisan alkalmazható minden büntetés a gyermekek védelme érdekében, tehát mi is arra biztatjuk az igazságszolgáltatás képviselőit, hogy használják ki azokat a büntetési tételkereteket, amelyek a gyermekek sérelme elkövetett büntetések esetén a BTK szerint kiszabhatók. Ami pedig a gyermekvédelmi törvényeket illeti, tehát azokat a törvényeket, amelyek nem feltétlenül büntetőjogilag, hanem más módon, például a nyilvántartások és a különböző média felületeknek a gyermekekkel szembeni megnyilvánuló agressziót és az ő fejlődésükre káros tartalmukat illeti, ebben a tekintetben is szigorodtak a törvények, tehát minden lehetővé vált a médiahatóság számára, hogy fellépjen az ilyen magatartásokkal szemben. Azt nem állíthatjuk, hogy befejeztük ezt a munkát, tovább kell szigorítanunk minden egyes esetben a büntető jogot is, és akár a média sajtó szabályokat is a gyermekek védelme érdekében.
Répási Róbertet, az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkárát, az igazságügyi miniszter helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Szakmai és tudományos vitákhoz is fórumot biztosít a Magyar Jogi Könyvszalon, amelyet a Magyar Jogász Egylet, az Alkotmánybíróság és a Károli Gáspár Református Egyetem már 5. alkalommal rendeznek szombaton Budapesten a Károlyi Csekonics palotában. A rendezvényen a magyar nyelvű jogi könyvkiadással foglalkozó kiadók új kiadványaikkal és könyvbemutatókkal várják a látogatókat, akik pódiumbeszélgetéseket is hallgathatnak változatos témákban. Rozgonyi Ádám kérdezte Trócsányi Lászlót, a Magyar Jogász Egylet elnökét, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorát.
5 éves a kezdeményezés maga, eddig hogyan értékeli ez, milyen célt ért el, és milyen réteget tudott megszólítani?
Ez a Magyar Jogász Egylet és az Alkotmánybíróságnak a közös rendezvénye a Károli Gáspár Református Egyetemnek a termeiben. Mi 5 évvel ezelőtt kezdtük a jogi könyvszalont, egy francia példa alapján, mert Franciaországban, mikor nagykövet voltam, akkor láttam azt, hogy ott is van egy ilyen jogi könyvszalon, ahol a jogi könyvkiadók jelennek meg, és bemutatják az adott évben kiadott könyveiket. Körülbelül 20 jogi könyvkiadó van Magyarországon, ezek között vannak nagyobbak, és vannak kisebbek is. És azt kell mondani, hogy egy ilyen jogi könyvszalon, hát a szalon szó is utal rá, egyben egy társadalmi esemény is. Hisz lehetőség van a szerzőkkel való találkozásra, dedikálásokra kerül sor, és mellette pedig mini konferenciákra kerül sor, 45 perces konferenciákra. Ez egy színpompás esemény, és azért jó, mert a jogásztársamnak a java képviselteti magát. Azok, akik írók, tehát cikkeket írnak, tanulmányokat, könyveket írnak, megjelennek jogalkalmazók, eszmecserére van lehetőség, bemutatásra kerülnek a könyvek, és tulajdonképpen ez olyan szakkiállítás, amelyik mindenkit érdekel. Nagyon sok egyetemista is jön ide, mert szalonáron lehet a könyveket megvásárolni. Körülbelül 500-an jönnek el általában egy ilyen jogi könyvszalonra, ez most már tapasztalat. Mindig van egy díszvendégünk, aki természetesen köszönti a jogi könyvszalon. Most a Párizsi Egyetemről a Sorbonnak a professzora Bertrand Mathieu a díszvendégünk. Díjakat adunk ki, a legjobb elméleti könyv, a legjobb gyakorlati jellegű jogtudományi szakkönyv szerzője és kiadója kap díjat, a legjobb PhD disszertáció írója, és még közönségdíj is van. Tombolára is sor kerül. Ezen kívül pedig a végén egy koncert is lesz, hisz egy Singing Lawyers Budapest kórus fog a végén egyébként szórakoztatni zeneművekkel a megjelenteket. Én azt gondolom, hogy egy ilyen jogi könyvszalon az bizonyítja be, hogy a jogtudományra szükség van. Hisz a jogi könyvek azok műveltséget adnak, 2, a jogalkalmazóknak és a jogiránt érdeklődőknek egy támpontot ad. És nagyon fontos, hogy már 5. éve tudjuk ezt megtartani, töretlen sikerrel, és nagy öröm számomra, hogy a Magyar Jogász Egylet ennek az eseménynek ötletgazdája volt, és az egyik legpompásabb esemény a Magyar Jogász Egyletnek a működésében. És külön köszönöm, hogy az Alkotmánybíróság is partnerünk, és a Károli Gáspár Református Egyetem pedig rendelkezésre bocsátja a gyönyörű dísztermeit.
Szóba kerül majd többi között a digitális technológia, versenyképesség és jog, esélyek és veszélyek, ezzel a címmel hirdették meg ezt a szekciót tulajdonképpen. Melyeket látják most leginkább jogi szakmai körökben a digitális technológia fejlődésének pozitív voltát, esélyeit, vagy éppen a veszélyeit?
Hát a digitális technológia mindenféleképpen elősegíti a versenyképességet. Nagyon sok dolgot lehet automatizálni, gyorsabb döntéseket lehet meghozni. Természetesen ugyanakkor nem helyettesítheti a természetes intelligenciát, a mesterséges intelligencia, tehát tudnunk kell a határokat. Hol lehet bevezetni, és hol, amikor azt mondjuk, hogy kéne, ott már igazából határt kell szabni, és hagyni kell a bírói mérlegelést, hogy a bíró dolgozzon. Ugyanakkor vannak olyan módszerek, amik azonban nagy mértékben megkönnyíthetik a jogalkalmazóknak a munkáját is. Vannak olyan területek, ahol az automatizált döntéshozatalra is lehetőség van. Tehát azt gondoljuk, hogy a digitalizáció nem egy olyan dolog, amitől félni kell, hanem ismerni kell. Ugyanakkor nekünk kell uralnunk a digitalizációt, tehát nekünk kell megmondani, hogy azt hogyan kell felépíteni, és nem a mesterséges intelligencia kell bennünket irányítani, hanem nekünk kell irányítani a mesterséges intelligenciát.
Ember és hit, ez egy könyvbemutató lesz majd Lenkovics Barnabás kötete. Nem tudom, hogy ennek milyen jogi vonatkozásai lehetnek. Miért
hát Lenkovics Barnabás egy kiváló egyetemi tanár volt, aki emellett az Alkotmánybíróságnak az elnöke is volt egy meghatározott időben. És Lenkovics Barna, aki a magánjognak volt a professzora, egy, szabad így mondani, a magánjogba is bevitt egy olyan szellemiséget, amelyik azt mondjuk, hogy a emberi méltóságra épít. Tehát a magánjog sem egy olyan dolog, amit csak a kereskedelembe kell elképzelni, a magánjognak is van erkölcse. Van, és ez az erkölcs, amelyik megjelenik, ez egyben lehet hit is, és Lenkovics Barnának egyrészt a munkássága, élete is egyben mutatta azt, hogy ő ember, és egyben a hitnek képviselője volt, és ez munkásságában is megjelenik.
Számos más téma is előkerül. Mi az, amit még esetleg kiemelne?
Hát ez nagyon érdekes, témában. Bertrand Matthieu, amit említettem, ő a díszvendég. Ő neki most jelent meg a könyve az MCT Press kiadónak a gondozásában, volt egyszer egy Európa Államok és Álmok címmel. Itt egy könyvbemutató lesz, ahol Marton János és jó magam fogok beszélgetni Bertrand Matthieu professzorral, hisz Európáról számos vízió jelenik meg. Mindenki félti Európát, mert Európa több, mint egy földrajzi egység, egy kultúra, egy történelem, egy gazdaság. Tehát ugye van az európai integráció, ugyanakkor meg azt is láthatjuk, hogy nagyon eltérő képek jelennek meg, hogy milyen Európát is akarunk. És ez a könyv azt gondolom, hogy egy nagyon jó útmutató a jellegi vitákról, és hogy akkor megoldási javaslatokat is tartalmaz, azt gondolom, hogy érdekes lesz. Nagyon érdekes lesz, ugye, amikor a luxemburgi bíróságnak a szerepéről majd lesz egy beszélgetés, Somsics Réka egyetemi tanár dékának a vezetésével, hogy a bíróságnak a döntéseit hogyan lehet kommunikálni, milyen döntések születnek. De sorolhatnék további dolgokat a választott bíráskodásról, de beszélünk a frankofon Afrikáról, a földforgalom szabályozásáról, ami szintén nagyon fontos téma, a gazdaságátadás lehetőségéről, nagyon sok családi gazdaság van az agráriumban. És hogyha valaki mondjuk el akarja adni, akkor ugye gondoljunk bele, hogy van ott a ingatlanállomány, ingóállomány, hitel, hogy lehet átadni, hogyan lehet ezt örökölni. Számos olyan kérdésről fogunk beszélgetni ezeken a kis konferenciákon, 45 percesek általában, vagy 30 percesek, hogy akkor felvillantjuk a kérdéseket, és megmutatjuk azokat a könyveket, amik az adott témához kapcsolódnak.
Ezt úgy kell egyébként még elképzelni, hogy akit érdekel egy-egy szakmai kötet, az a helyszínen meg is vásárolhatja azt?
Természetesen. Ugye a 20 stand lesz, és minden standnál ott vannak a kiadók, és ugye egyre dedikálni is lehet, mert a szerzők is ott vannak, kettő szalonállal meg lehet vásárolni a könyveket, tehát olcsóbban.
Bárki részt vehet ezen az eseményen? Vagy
regisztrálni kell a Magyar Jogászegyletnek a honlapján, a www.jogászegylet.hu, ott megjelenik ugye a Magyar Jogi Könyvszalon, és a regisztrálási lehetőség megvan, tehát erre lehet jönni, ez reggel 10 órakor kezdődik, már 9:30-tól ugye lehet jönni, délutánig tart, van, aki egy óráskára jön, mert meghatározott céllal érkezik oda, valaki az egész napját itt tölti, de jó látni az, hogy a 8 jogi karnak az oktatói, hallgatói, a bíróságok jogalkalmazó, ügyvédek, ügyészek mind megjelennek, és egy nagyon jó lehetőség arra, hogy közvetlen beszélgetések alakuljanak ki közöttük is, a kiadókkal is, és a szerzőkkel is.
Trócsányi Lászlót, a Magyar Jogász Egylet elnökét, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorát hallották. Az egyéni vállalkozók kizárólag elektronikus úton kezdeményezhetnek fizetési meghagyásos eljárást a Magyar Országos Közjegyzői Kamara rendszerén keresztül minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel, mondta a Magyar Országos Közjegyzői Kamara ügyvezetője. Pulinka Mihállyal az erre vonatkozó szabályokról beszélgettem. A fizetési meghagyásos eljárástól azt már nagyon-nagyon jól megtanultuk, hogy a legnagyobb létező elkövethető hiba, amikor úgy teszünk, minthogyha a postaládában lévő papírt nem vettük volna észre, vagy elkeveredett volna. Tehát ha úgy teszünk, hogy ez nem létezik. Az egyéni vállalkozó is csak egy ember, de ha külön beszélünk az egyéni vállalkozók fizetési meghagyásos eljárásban való dolgáról, akkor erre egészen biztosan más szabályok kell, hogy vonatkozzanak. Pulinka Mihály, a Magyarországos Közjegyzői Kamara ügyvezetője van a telefonnál. Jól kapiskálom ezt a dolgot, vagy nem?
Abszolút jó helyen kapizsgál. A fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyzők tapasztalják, hogy az iratok átnemvétele az egy sajnos gyakori probléma. A fizetési meghagyásoknak egy évben közel a 20%-a úgynevezett kézbesítési fikcióval emelkedik jogerőre. Magyarán szólva a kötelezett, akinek kézbesítették, akitől pénzt követel valaki más, akit jogosultnak hívnak ebben az eljárásban, nem veszi át ezeket a fizetési meghagyásokat. Ugyanez igaz az egyéni vállalkozókra is, ahogy említettem. Ugyanis az egyéni vállalkozók egy valójában a polgári jog szempontjából egyébként természetes személynek minősülnek. A jogalkotó azonban az utóbbi időben egyre több olyan jogszabályt fogadott el, illetve alkotott, amelyek alapján az egyéni vállalkozókra mégis valamilyen szinten speciális szabályok vonatkoznak. Mondom annak ellenére, hogy egyébként ők természetes személynek minősülnek. Tehát ők nem olyanok, mint mondjuk egy KST vagy egy BT, ami mondjuk a tagjaitól elkülönült névvel, a tagjaitól elkülönült vagyonnal rendelkezik, sőt, ugye ezeknek a cégeknek alapvetően a léte sem függ attól, hogy a tagjaik, bocsánat, hogy így mondom, hogy életben vannak-e vagy sem. Az egyéni vállalkozónál ugye ezt nem mondhatjuk el, mégis a jogalkotó egy picit elkezdte az utóbbi években legalábbis az eljárási szabályok szintjén közelíteni a cégekhez az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályokat. Hogyha a fizetési meghagyásos eljárásra fókuszálunk, akkor azt látjuk, hogy ugye az egyéni vállalkozó ugye lehet jogosulti oldalon is, tehát lehet az, hogy ő követel valakitől pénzt, illetve lehet a másik oldalon kötelezetti oldalon, és tehát magyarul, hogy tőle követelik az adott összeget, amit a fizetési meghagyásban feltüntetett a jogosult. Mind a két esetben közös az egyéni vállalkozókra nézve, hogy bizony ők akármelyik oldalon is állnak, elektronikus ügyintézésre kötelesek a fizetési meghagyásos eljárásban is, tehát bármit kívánnak kommunikálni a közjegyzővel, akkor a MOK rendszerén, az úgynevezett FMH rendszeren keresztül kell ezt megtenniük beadvány formájában elektronikusan.
Nem ehhez az elektronik... akarok szőrszálakat hasogatni, de ha írok egy e-mailt, abban is villany van, az nem elektronikus?
Hát ez egy közkeletű gondolat, amit most ön említett, de alapvetően az e-mail az nagyon sok szempontból nem felel meg semmilyen kritériumnak, így nemhogy egyéni vállalkozók, de még egy természetes személy sem teheti meg, hogy e-mailen reagál a közjegyzőnek fizetési meghagyásos ügyekben, hanem egyéni vállalkozók esetén bizony minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus beadványt kell a MOK rendszerén előterjeszteniük. Nyilván az egyéni vállalkozók jelentős része ilyen eszközzel nem rendelkezik, ebben az esetben viszont nem tud más tenni, mint hogy ilyennel rendelkező jogi képviselőt, tehát ügyvédet hatalmaz meg az eljárásra, és az ügyvéd fog helyette kommunikálni, és az ügyvéd fogja cserébe az iratokat is megkapni, tehát valamilyen szinten mondjuk ilyen értelemben egyszerűbb lesz az egyéni vállalkozónak részt venni ilyen eljárásokban.
Mi van, hogyha az egyéni vállalkozó elektronikusan egyáltalán hova kapja a fizetési meghagyásról szóló dokumentumot?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert a törvény szövegéből az olvasható ki, hogy az egyéni vállalkozók fizetési meghagyásos eljárásban elektronikusan az ügyfél kapujukra is kellene, hogy kapjanak minden iratot, ami keletkezik. Tehát például egy fizetési meghagyásnak, hogyha a kötelezettje egy egyéni vállalkozó, az ügyfél kapuján kellene, hogy lássa a fizetési meghagyás. Azonban a jogalkotó a fizetési meghagyásos eljárásban nem tette kötelező tartalmi elemmé azokat az adatokat, amik alapján lehetne elektronikusan kézbesíteni az egyéni vállalkozók részére. Tehát magyarán a jogosult meg tudja úgy indítani egy egyéni vállalkozóval szemben a fizetési meghagyásos eljárás, hogy nem adja meg ezeket az adatokat. Bizony ez az esetek túlnyomó többségében így is történik, és ilyen esetben, mivel a közjegyző nem tud ezzel mit kezdeni, nem tudja hiánypótlásra felhívni a jogosultat, postai úton kell, hogy kiküldje a fizetési meghagyást. Tehát, ahogy az elején is kérdezte, bizony az egyéni vállalkozó is a postaládájában fogja megtalálni a legtöbb esetben a fizetési meghagyást, amit vele szemben kibocsátottak. Viszont itt bejön az a szabály, hogy ettől még, hogy ő papír alapon vette át, neki a saját maga által kezdeményezett beadványokat elektronikusan kell a közjegyző felé megküldenie.
De legalább ezen a fizikai, tehát a postaládai úton megérkező fizetési meghagyásról szóló dokumentumon rajta van, hogy az egyéni vállalkozónak, akinek ezt egyébként elektronikus úton kellett volna megkapnia, most mi a teendője, vagy mélyedjen el az útvesztőkben, és menjen jogi képviselőhöz?
A fizetési meghagyás, én azt gondolom, hogy minden fontos információt tartalmaz, hogyha valaki alaposan áttanulmányozza. Ami problémát okoz, hogy nyilván, mivel ez egy határozat, egy jogi eljárásban meghozott döntés, gyakorlatilag a közjegyzőnek egy döntése, ezért meglehetősen jogi szakzsargonnal van tele, és emiatt azt gondoljuk, hogy ez az oka annak, hogy nagyon kevesen olvassák végig a fizetési meghagyást, de egyébként, ha valaki végigolvassa, abból kiderül, hogy egyéni vállalkozóként neki elektronikusan kell benyújtania a beadványait a közjegyző felé, és még az is le van írva, hogy hogyan, tehát tudja, hogyha ő nem tud ennek eleget tenni, akkor ügyvédhez kell fordulnia. De sajnos mondom, az a tapasztalat, hogy nem olvassák el a kötelezettek a fizetési meghagyást, így elég gyakran papír alapon érkezik egyéni vállalkozóktól is beadvány a közjegyzőhöz.
Vegyünk most alapul egy bátor egyéni vállalkozót, aki azt mondja, hogy hát én itt a kapitalizmus viharában minden hullámot megülök, nehogy már ne tudjam elintézni ezt a fizetési meghagyásos eljárást, és én elektronikusan akarom csinálni jogi képviselő nélkül, akkor ő ezt képes megcsinálni? Tehát regisztrálnia kell a Magyarországos Közjegyzői Kamarához, és kész?
Tulajdonképpen igen, tehát hogy minden feltételt meg tud teremteni egy nagyon erős öntudattal rendelkező egyéni vállalkozó ahhoz, hogy a fizetési meghagyásos eljárásban elektronikusan ő maga el tudjon járni. Ehhez azon túl, hogy regisztrál az fmh.mog.hu oldalon, tehát az FM a fizetési meghagyásos eljárás támogató rendszernek az oldalán, még egy feladata lesz, és ez az, ami igazán nehézséget tud okozni, az az, hogy ugye be kell szerezni egy minősített elektronikus aláírást időbélyegzővel. Nem önmagában a beszerzés az, ami nehézség, hiszen ugye ezt nem annyira bonyolult kiváltani azoktól a szolgáltatóktól, akik egyébként ilyet forgalmaznak, hanem ugye ez egy díjköteles eszköz, tehát egy olyan elektronikus aláírás, amiért fizetni kell meghatározott konstrukcióban. Nem azt mondom, hogy nagyon magas összeget, de azért mégiscsak pusztán azért, hogy pár évente egyszer egy fizetési meghagyásos eljárásban használja egy egyéni vállalkozó, ez nem biztos, hogy gazdaságilag a legracionálisabb döntés az ő számára, éppen ezért szoktuk azt javasolni, hogyha valakinek nincsenek gyakran ilyen ügyei, de egyéni vállalkozóként azért előfordul, hogy megtalálja egy fizetési meghagyás, hogy ő maga akar indítani egyet-egyet. Azért, ha ez nem túl gyakori, azért szoktuk javasolni, hogy ügyvédhez forduljanak.
Ha ügyvédhez fordul, akkor az ügyvéd onnantól kezdve olajozottan, elektronikusan fog kommunikálni az ügyfele utasításainak, elvárásainak megfelelően? És minden simán, olajozottan, óramű pontossággal megy?
Én azt gondolom, hogy a válasz erre igen, tehát hogy egy ügyvéd azért a fizetési meghagyásos eljárás jogász szempontból nem túl bonyolult szabályait nyilván jobban ismeri, talán több praktikumot is bele tud vinni az eljárásba. Így most mondok egy valamit, hogyha esetleg határidőhosszabbítási kérelemmel kell élni az eljárásban, ez az ügyvédnek adott esetben eszébe jut meg, hogy ezért beadványt kell intézni a közjegyzőhöz. Most egy jogi végzettség nélkül egy egyéni vállalkozó, ez nem biztos, hogy magától értetődő. Aztán utána, ha kicsúszik a határidőből, akkor igazolási kérelmekkel élni valószínűleg egy kicsit kellemetlenebb, mert hiszen bizonytalan a kimenetele egy-egy ilyen kérelemnek. Tehát azt gondolom, hogyha valaki ügyvédre bízza a fizetési meghagyásos ügyeit, azzal azért nem jár rosszabbul. Természetesen az ügyvédnek van megbízási díja, amit ki kell majd fizetni. Viszont ugye azt érdemes tudni, hogy ha a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul, akkor az ügyvédi költséget bár megelőlegezte az a fél, akit az ügyvéd képvisel, de ugye pernyertessége esetén az eljárási költségekre is igényt tarthat az a fél, aki megnyerte a peres eljárást.
Mi történik akkor, hogyha az egyéni vállalkozó, aki, mint ahogyan kezdtük a beszélgetést, maga is egy ember, ugyanúgy lefagy, mint egy természetes személy, amikor megkapja a fizetési meghagyásról szóló dokumentumot, és kicsúszik a határidőből? Akkor mi a helyzet?
Mindenképpen azt mondanám, hogy ha valaki fizetési meghagyást kap, teljesen mindegy, hogy természetes személy vagy egyéni vállalkozó, semmiképp ne fagyjon le. Mert bár elsőre nagyon ijesztőnek tűnik egy ilyen határozat, mert ugye, mint említettem, jogi szaknyelven van megfogalmazva, táblázatos forma is van benne, és elsőre talán lehet, hogy nehezen kibogozható, de azért, hogyha az ember elszán 5-8 percet, akkor utána már az egész sokkal átláthatóbb formájúnak tűnik. Hogyha viszont az történik, hogy mégis valaki a kezébe akarja venni az eljárásnak az irányítását, akkor ugye el kell dönteni, hogy mit gondol a követelésről, és ennek megfelelő nyilatkozatot kell a közjegyzőnek előterjeszteni. Ugye legtipikusabb beadványforma azért az ellentmondás a fizetési meghagyásos ügyekben, tehát ez az ellentmondásra hívjuk azt, amikor a kötelezet azt írja le a közjegyzőnek, hogy nem ért egyet a követeléssel, mert nem azzal tartozik, nem annyival tartozik, nem annak tartozik, nem is tudja ki a jogosult, és ez bizony ugye, hogyha nem megfelelő formában teszi valaki, láss például az egyéni vállalkozó nem elektronikus úton, a MOK rendszerén keresztül terjeszti elő az ellentmondását, akkor a közjegyző az hiánypótlási felhívás nélkül fogja visszautasítani. Viszont idén augusztusban a jogalkotó kitalált egy olyan szabályt, hogyha ilyen visszautasítást születik egyéni vállalkozóval szemben, tehát arra alapozva, hogy ő papíralapon vagy szóban terjesztette elő az ellentmondását, pedig ugye elektronikusan kellett volna, hiszen egyéni vállalkozó, ilyen esetekben, ha ezt a visszautasító határozatot átvette az egyéni vállalkozó, onnantól kezdve még 5 napja van arra, hogy előterjeszte megfelelően elektronikus formában a MOK rendszerén keresztül az ellentmondását. Tehát tulajdonképpen kaptak, ha úgy tetszik, egy kisegítő lehetőséget az egyéni vállalkozók, egyfajta mankót vagy kiskaput, hogy ilyen esetekben még megpróbálják reparálni azt, amit adott esetben rosszul csináltak az alapeljárásban.
Az nem jó megoldás, hogyha megkapja az egyéni vállalkozó a fizetési meghagyásról szóló dokumentumot, és abban benne van a jogosult, akkor ki fizeti neki az egészet? Ha megnyerte, hadd vigye, a papírt meg úgy dobja el, mint Csekonics báró a Budoárban szétlőtt velencei tükrök árát, és azt mondja, hogy kész, ennyi volt. Nem jó?
Én azt gondolom, hogy nyilván ez tud működni, tehát nem feltétlenül rossz megoldás. Jogilag nem kifogásolható alapvetően ez az eljárás, csak kevésbé biztonságos a kötelezetnek. Hiszen, hogyha azt veszem alapul, hogy például a kötelezett egy olyan követelést tartalmazó fizetési meghagyásra, tehát aminél a jogosult egy követeléskezelő cég, egy nagy követeléskezelő cég, akik egyszerre adott esetben több 10 000 követeléssel foglalkoznak, lehetséges, hogy ő kifizeti a jogosultnak járó összeget, amit a fizetési meghagyásban lát, mind a főkövetelést, a kamatokat és az eljárási költségeket is, és teljesen jogszerűen járt el egyébként, megjegyzem, hogyha ezt tette. De ugye előfordulhat az, hogy ezek az információk nem megfelelő időben jutnak el például a jogosulthoz. Mondom, egyáltalán nem életszerűtlen egy hatalmas nagy követeléskezelő céget elképzelni, ahol amíg mondjuk a pénzügyi részlektől átjut a behajtás kezelési részlekig ez az információ, addigra már lehet, hogy megindították a végrehajtást is a kötelezettel szemben. És bár természetesen az a végrehajtás ilyenkor jogtalan lesz, és megvannak a megfelelő jogorvoslati eszközök, amikkel élhet a kötelezett, de azért hát lássuk, hogy mégiscsak kellemetlen az, hogyha a végrehajtó kopogtat az ajtónkon, és ott kell magyarázkodni, hogy miért ne foglaljon, illetve ott kell különböző jogorvoslati kérelmekkel élni a közjegyző felé. Sokkal egyszerűbb, hogyha eleve, ha kifizettük a követelés, mert jogos volt, akkor ezt jelezzük ennek a tényét a közjegyzőnek. Ami nagyon fontos, hogy ebbe minden olyan adatot le kell írni, ami beazonosítja a mi teljesítésünket. Tehát ne csak azt írjuk le a közjegyzőnek, hogy kifizettünk mindent, hanem lehetőség szerint a dátumot, a teljesítés módját is határozzuk meg, illetve hát a pontos összeget, amit megfizettünk, hiszen ugye a közjegyzőnek értenie kell a mi nyilatkozatunkat, hogy a teljes követelésre vonatkozik az elismerésünk, hogy megfizettük ezt a követelést, vagy csak egy részére vonatkozik, illetve hát azzal is számolni kell, hogy ugye a járulékokat, a kamatköveteléseket nem is biztos, hogy jól számoltuk ki, amikor megpróbáltuk azt kalkulálni, hogy mennyit kell fizetnünk a jogosultnak, és a közjegyzőnek ott még van lehetősége ezt észlelni.
Vagyis az is fontos, hogy a mi, mint kötelezetti cselekményünk minden egyes mozzanatának legyen valami nyoma. És hogyha ezt elektronikusan csináljuk, mint egyéni vállalkozó, akkor biztos, hogy van nyoma, hogy mit, mikor csináltunk. Ugye?
Ez így van. Tehát, hogy egyéni vállalkozóként azt gondolom, hogy az esetek jelentős részében úgy is utalással fogja teljesíteni, és ezt követően úgy is elektronikus beadványban kell jelezni a közjegyzőnek, hogy mi történt. És ilyen esetekben, ha nem is azt mondom, hogy nyugodtan hátra dőlhet az egyéni vállalkozó, mert nyilván még lesznek eljárási cselekményeket követően, ahol át kell vennie a határozatokat, illetve még az sincs kizárva, hogy azokra reagálnia kell, de hogy akkor jár el körültekintően, hogyha minden lényeges dolgot közöl a közjegyzővel.
Pulinka Mihályt, a Magyarországos Közjegyzői Kamara ügyvezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hivatala által üzemeltetett jogsegélyszolgálat az internet hotline felhívja a figyelmet arra, hogy a közösségi médiában nyilvánosan elérhető társkereső csoportokat gyakran használják az elkövetők fiatalok behálózására, mondta Csalár Dorina, a hatóság internet hotline osztályvezetője. Szabó Gergő interjúja.
Az elmúlt hetekben arra lettünk figyelmesek, hogy több olyan bejelentés is érkezett felhasználóktól, köztük akár szülőktől is, akik tini társkereső csoportokat jelentettek be, és ezeket a csoportokat sérelmezték. Több probléma is volt ezekkel a csoportokkal. Ezek elsősorban a Facebook felületén voltak elérhetőek. Egyrészt ezek nyitott csoportok voltak, nyilvánosan elérhető csoportok, köztük például volt olyan is, amit 2021-ben hoztak létre, és a tagjainak a száma már elérte a közel 5000-es tagszámot. A további probléma az az volt, hogy ezekben a kamasz vagy tinédzser társkereső, barátkereső csoportokban felnőttek is benne voltak, és felnőttek is írtak hozzá szólásokat a gyermekek képei alá, amelyek szexualizálták azokat a különböző felvételeket, vagy pedig privát beszélgetésre bíztatták a fiatalokat. Illetve volt még egy probléma ezekkel a csoportokkal, hogy nagyon sok regisztrációs korhatár, azaz 13 év alatti gyermek is a csoportnak a tagja volt, és ezek a felnőttek, akik beléptek a csoportokba, ezeket a gyermekeket is elérték.
Milyen momentumokra kell figyelmeztetni a fiatalokat, hogy mire figyeljenek, hogy egy rossz szándékú felnőtt esetleg közeledik feléjük a közösségi oldalon található csoportokban?
Ezekben a hozzánk beérkezett ügyekben az egy nagyon előremutató lépés, hogy miután felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Nyomozóirodával, és az ő javaslatukra végül a Metához fordultunk, ezeket a hozzánk bejelentett tartalmakat és csoportokat a Meta eltávolította. Viszont a szülőket továbbra is arra biztatjuk, hogy járjanak nyitott szemmel, és jelentsék az ilyen csoportokat, és hát természetesen szülőként is van felelősségünk és feladatunk akkor, hogyha a gyermekünk a közösségi médiában regisztrált bármelyik felületen, és a szülők is segíthetnek az ilyen helyzetekben. Nyilván a szülőknek a felelős jelenléte nagyon-nagyon fontos. Fontos az is, hogy a gyermekükkel nyitottan, barátságosan beszélgetést folytassanak, akár ezekről a csoportokról, akár más társkereső applikációkról, illetve úgy általánosságban arról, hogy hogyan viselkednek az online térben, mire kell figyelni, mi az, ami a gyermekek számára gyanús lehet. Ez egy folyamatos és tudatos jelenlétet igényel a szülők, családok részéről. És hát amiről érdemes még beszélgetni a gyermekről, milyen kockázatokkal járhat az online ismerkedés. Fontos bennük tudatosítani, hogy nem mindenki az, akinek az interneten mutatja magát. Arra is ki lehet térni, hogy hogyan lehet felismerni, hogyha valaki nem tisztességes szándékkal közeledik hozzájuk, akár kortárs, akár felnőtt személyében, és hogy mit tegyenek akkor, hogyha valami olyan történik velük az interneten, ami rossz érzést kelt bennük.
Milyen gyakoriak az ilyen esetek?
Az elmúlt hetekben néhány ilyen bejelentést kaptunk ilyen csoportokról, viszont egyéb más online veszélyről, online jelenségről tulajdonképpen minden napos az internet hotline életében, hogy érkezik bejelentés. Tehát a jogsegélyszolgálat működésének is éppen az a lényege, hogyha bármilyen felhasználó az online térben valamilyen gyanús vagy akár kiskorúakra káros tartalommal találkozik, akkor azt tudja jelenteni hozzánk az internet hotline info@internethotline.hu e-mail címen, vagy pedig a weboldalunkon elérhető űrlapon keresztül.
Mik a legfontosabb tanácsai a szülők számára, hogy mikor, hogyan és mennyire kövessék szorosan a gyermekeik közösségi média használatát?
Nem tudjuk elégszer eléggé hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos a szülő és a gyermek közötti bizalom, és a nyílt, nyitott, barátságos kommunikáció. Ez természetesen már egészen kisgyermekkorban el kell és el is lehet kezdeni ezt a típusú kommunikációt, és ezt felépítve mondjuk a gyermekkamat természetessé válik az, hogy megosztja a szülővel, hogyha valami baj történik, de hogyha gyakorlati vagy technikai tanácsokkal is, vagy az is érdekes lehet, akkor természetesen a különböző szűrőszoftverek használatát javasoljuk, a különböző szűrőbeállításokat, olyan családbeállításokat, amelyekkel jobban, könnyedebben lehet követni azt, hogy a gyermek milyen tartalmakat fogyaszt az online térben, és az pontosan mennyi.
Csalár Dorinát, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline osztályvezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.